Január eleje óta az apostolok cselekedeteinek a sorozatában vagyunk, és múlt héten elérkeztünk oda, hogy Pálék új küldetést kapnak, új helyre kell menniük, és kapnak egy látomást, miszerint Makedóniába kell indulniuk. Nem tudják miért, csak egyszerűen kapnak egy látomást. És arról hallhatunk a mai igében, arról fogunk hallani, hogy mi az, és milyen volt az, amikor legelőször Európába megérkezett az evangélium. Amikor legelőször misszionáriusok léptek Európa területére, és amikor legelőször európai emberek találkoztak az evangéliummal. Úgyhogy így fogjuk olvasni az apostolok cselekedeteiből a 16. fejezetből jó pár verset, és ezért buzdítok mindenkit, hogyha van nála akár biblia, akár mobilon, akár bármilyen eszközön bibliai alkalmazás, akkor nyissa ki, mert hosszú lesz ez a rész, és segíti a figyelést, segíti a megértést, és az igehirdetés alatt is segíti az elmélyülést, azt, hogyha a szöveget mi magunk is így figyeljük. És hogyha valaki olyat lát, hogy mellette valakinek mobil van a kezébe, akkor én felszabadítom, hogy ne frusztrálja, hogy ő biztos Facebookozik, hanem lehet a mobilt erre is használni, és használjuk, jó? Tehát az apostolok cselekedeteiből, a 16. fejezetből, a 11. verstől, a 41. versig olvasom a következőket. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű, istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és szálljatok meg a házamban, és kérlet bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütés mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszolta, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának, még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvíratt, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték, bocsáss szabadon azokat az embereket, A börtönőr tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók azt a parancsot küldték, hogy bocsássalak szabadon titeket. Most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk, most pedig titokban akarnak elküldeni minket. Azt már nem. Jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgálat pedig jelentették ezt az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek. Oda mentek, és bocsánatot kértek tőlük. Majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, ahol találkoztak a testvérekkel, és bátorították őket, majd tovább mentek. Apukámmal pár éve a kispesti sajtó készített egy újságcikket, és ebben az újságcikkben nagyon sokféle kérdést feltettek, érdeklődtek, és később meg is jelent, meg pár héttel később megjelent egy cikk arról, hogy mi is ez az interjú. Sok minden érdekesség volt benne olvasható, de volt egyetlen egy mondat, amire az egészet felfűzték, ami a fókusza volt, ami a leglényegesebb dolog volt, és ez egy olyan mondat volt, amit apukám nem mondott, viszont a riporter úgy gondolt, hogy ez egy jó mondat egy lelkész szájába, tehát belerakja, és ő erre fűzi fel ezt az egészet. Ez a mondat pedig így hangzott. A lelkész életének mottója, ember tervez, Isten végez. És olyan sokszor ezt a mondatot, ha ahogy utazok a BKV-n, ahogy a kaféban a fiatalok között vagyok, nagyon sokszor meggyőződéssel hallom másoknak a szájából, hogy igen, hát ez rendkívül nagy bölcsesség, ez nekem is mottom, és nem az a lényeg, hogy ez nagy bölcsesség, hanem miért jó ez? Azért, mert a Bibliából származik, nem? Tehát ember tervez, Isten végez, éljünk e szerint. Így lesz áldás az életünkön. Nagyon sokszor hallom ezt. Mi ennek a bibliai alapja? Hát túl sok nem, de van egy olyan idézet a Bibliában, amiből ez táplálkozik. De hogy hangzik ez eredetileg? A példabeszédek könyvében találhatjuk ezt meg. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. Azt gondolom, hogy azért ez nem ugyanaz, sőt pont az ellentétje. Mégis olyan sokszor mi magunk is, ezt valljuk, tudattalanul is kimondjuk, hogy ember tervez, Isten végez, vajon így van? Vajon ezt éljük? Kipróbáljuk? Próbáljuk ki, aztán meglátjuk. Sokszor mi magunk is így akarunk lenni. És az apostolok cselekedeteiben, ahogy hétről hétre, újra és újra hallunk történeteket, azt láthatjuk bennük, hogy ott van Pál, ott van Szilász, ott van Barnabás, ott van Péter, és még sokan mások az apostolok. És körülöttük megtérések történnek, csodák történnek, hatalmas dolgok történnek. És talán elindul már bennünk az a gondolat, akár házi csoportban, ahogy tanulmányozzuk ezt, akár itt, ahogy hallgatjuk hétről hétre, hogy de szeretnék én is olyan lenni, mint egy közülük valamelyik. Akkora hittel lenni. Akkora odaadással. Átélni olyat, amit ők. Olyan megtéréseket, olyan csodákat. És olyan sokszor bennünk is az van, hogy na ezek az emberek, ezek példák. Azért, mert olyan kitartóak tudtak lenni. Azért, mert elterveztek valamit, és Isten azt megáldotta. És sokszor azt látjuk már, hogy az emberek kerülnek előtérbe, és fókuszba ebben a könyvben. És milyen érdekes megnézni, hogy ennek a könyvnek az a címe, hogy apostolok cselekedetei. Ezt helyezi fókuszba. Pedig ez nem az apostoloknak a cselekedetei, hanem Isten cselekedetei. És tudattalanul mi is magunk sokszor már erre megyünk el. Ember tervez valamit, Isten meg áldja meg. Olyan jót tervezek, nem? Meggyőzlek Isten, én jót terveztem, áld meg azt. És sokszor már ebből kifolyólag emberek kerülnek középpontba. Olyanok szeretnénk lenni, mint ők. Mert ők a kitartásuk miatt tudtak akkora példák lenni. És közben mind a mai napi történetünkben, mind máshol azt látjuk, hogy nem ebből fakad az, ami történik, hanem Isten miatt történnek ezek. Két egyszerű pontja lesz a mai igehirdetésnek, amiben hívlak titeket, hogy együtt gondolkozzunk. Az első ez, ember tervez, Isten végez. A második, Isten tervez, ember végez. Vajon melyik? Az első tehát, ember tervez, Isten végez. A mai igényben három európai misszionárius találkozik három helyivel. Pál, Szilász és Lukács, aki írja az apostolok cselekedeteit, itt van, jelen van. És ők találkoznak három emberrel, és vizsgáljuk meg, hogy ki ez a három ember, milyenek ezek az emberek. És az ő életükben azt láthatjuk mind a háromoknál, hogy egyikük sem tervezte erre a napra, hogy ővelük bármi fog történni. Nem volt ez sehol sem az ő gondolataiban, az ő ötleteikben. Mégis teljesen más az Isten terve az ő életükre, és mit végezel bennük? Az első egy vallásos vállalkozó, a második egy függő, aki elnyomott életet él, és végül a harmadik egy agresszív családapa. Három pozitív személyiség. Kezdjük az elsővel, Lídia. Lídia az, aki ott van ebben a körben. Pál megérkezik Filippibe, megérkezik Európába, és azt látja, hogy itt van ez az első nagyváros, ide akartam jönni Európába, végre megérkeztem. És megérkezik, és keresi a helyieket. Mindig a zsidókhoz ment először, keresi, hogy hol vannak. Hát nem találja őket sehol. Mert hogy nincsen itt zsinagóga. Nincsen zsinagóga, nem baj, keresik tovább. És a városon kívül talál egy helyet, ahol igaz, férfiak nincsenek, de ott vannak a nők, és nagyon megörül, hogy talál egy olyan helyet, ahol ők összegyűlnek, és imádkoznak. És ide megérkezik, és itt elkezd leülni, meghallgatni őket, és elkezd beszélgetni velük. És itt hallunk először Lídiáról, egy posztókereskedőről, akinek több háza is volt a birodalomban. Tudhatjuk ebből, hogy ő egy nagyon gazdag asszony. Egy sikeres vállalkozó. Egy luxus ruhacikkekkel foglalkozó valaki. Ma úgy hívnánk, hogy mozgó méteráru boltot üzemeltet, vagy pedig egy egész premier outlete volt, amit a kelet-nyugati kereskedelmi útvonalon így mozgatott. És ebből volt a hatalmas vagyona, de nem csak vagyona, hanem befolyása is. És ez a Lídia van itt jelen ebben a gyülekezetben. De ennél sokkal fontosabbakat is megtudunk róla. Mégpedig az első, hogy hallgatta Pálékat. Ha meg van nyitva még előttünk, akár fizikailag, akár online a Biblia, láthatjuk, hogy hallgatta Pálékat, azaz a már a közösség tagja volt. A második, hogy megtudjuk, hogy Isten félő asszony volt, aki nem csak hitt Istenben, hanem gyakorolta is ezt aktívan. Ott van a többiek között, kimegy újra és újra. Láthatjuk ebből, hogy egy elkötelezett valaki, egy vallásos ember, aki jár, aki aktív, akinek ez fontos, aki ott akar lenni, aki tenni akar érte, aki ott van a városban, aki benne akar lenni a közösségben, tenni akar érte. De valami mégsem szakad át. És pont azt látjuk, hogy egyszerűen ő ott van, és szeretne hallgatni. De Isten terve az, és Isten végzése az, amikor olvashatjuk azt az egyetlen egy kis mondatocskát, hogy Isten megnyitotta Lídia szívét, és meghallotta, hogy Pálék mit mondanak. Meg tudta hallani. Ez sem természetes, hogy meg tudja ezt hallani. És Isten ezt végzi el benne, hogy meghallja, hogy megnyitja az ő szívét ennek az asszonynak. És nem csak egy szokás lesz továbbra ez számára, hanem a sajátja lesz. Abból tudjuk ezt, hogy egyből megkeresztelkedik, nem csak ő, de az egész házanépe ennyire fontossá válik számára, ennyire átformálja. Meghívja Pálékat azonnal, hogy jöjjenek be, és legyenek a házának, a közösségének a tagjai. Teljesen átformálódik. Egy vallásos valakiből egy követővé válik. És olyan érdekes, mert azt gondolom, hogy sokszor titokban mi is valahol erre várunk, hogy aktív életet élünk, eljövünk újra és újra, hétről hétre, és szeretnénk, azért vagyunk itt, hogy megszólítson minket Isten. Ezért vagyunk itt, ezért jövünk újra és újra. És ott van az a picike mondat Lídia életében, amit Isten végez el, hogy megnyitja az ő szívét. Nincs indoklás. Nincs indoklás, hogy miért Lídiáért. Ennyit olvasunk, hogy megnyitja az ő szívét, és tud figyelni. De egy biztatás is ez a számunkra, hogy mi itt vagyunk, és lehet, hogy olyan sokszor eltervezünk valamit, hogy mi nekünk mi lesz itt vasárnap. Hogy mi majd mennyit kapunk, hogy mi hogy bevonódunk majd a dicsőítésbe. És ott van az a rengeteg tervünk. És ezt képest lehet, hogy Isten teljesen mást tervez a mi számunkra. Ember tervez, Isten végez. Egyszer olvastam egy lelkésztől egy imádságot, amiben pont erről beszélt. És pont a következőket írta le az imádsággal kapcsolatban, ezt felolvasom. Abba kell hagyni azt az imádságot, ami így szól. Uram, áld meg, amit teszek. És elkezdeni ezt imádkozni helyette. Uram, segíts azt tenni, amit megáldasz. abba kell hagyni azt az imádságot, ami így szól, Uram, áld meg, amit én teszek. És elkezdeni, hogy Uram, segíts azt meglátni, amit megáldasz. Rengetegszer az imádságaimban is akkor úgy forog ez az egész, hogy Istenem, nekem van egy tervem. Kérlek, áld meg. Gyere be és áld meg, mert az jó. Én látom az életemet. Gyere és áld meg azt. És mégis azt látjuk Lídia életén keresztül is, hogy egyszerűen ő erre nem számított. Ott volt aktívan, élte a vallásos életét. Nem volt benne semmi kivagásolni való. Sehogy morálisan. Mégis Isten megszólítja, és valahogy megnyitja az ő szívét. Csak egy pillanat hatására. A vallásos vállalkozó üzletasszony után láthatjuk, hogy megjelenik egy másik helyi fiatal lány is. És valahol azt gondolom, hogy nem véletlen ez. Ma anyák napja van. És pont egy olyan igét olvasunk, amit tele van nőkkel. A Biblia bizonyítja pont a Filippi gyülekezetben, hogy a nők egyenrangúak voltak akkor is. És bárki bármit mond, Pál egyenrangúként kezelte őket. És pont egy olyan gyülekezetről olvasunk, ahol nők az első megtérők. Pont egy olyan gyülekezetről olvasunk, ahol nők vezették a gyülekezeteknek egy részét. Pont egy ilyen gyülekezetről olvasunk. Lehet, hogy véletlen, az is lehet, hogy véletlen, hogy ma pont anyák napja van. Ez egy rövid exkurzus volt, vissza a témához. Ahogy Pálék a városon kívül járnak, összefutnak egy fiatal lánya, akiben jövendő mondó lélek van. Ennyit olvasunk. De azt is tudjuk, hogy ez egy valós démoni megszállás, ami benne van. Honnan tudjuk, hogy ez valós démoni megszállás? Onnan, hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, látjuk, hogy azt olvassuk, hogy nagy hasznot hozott a gazdáinak. Ha nem lenne benne valós démoni megszállás, nem tudna azoknak, akik oda mennek hozzá, nem tudna valóban jóslásokat mondani, olyanokat, amiket ők elfogadnak, amiket elhisznek, ami az életükben valahogyan megtörténik. Mert ha nem valós démoni megszállás alatt van, akkor erre rájönnek a többiek is. Ő valóban egy ilyen megszállás alatt volt. És ezért tudott ilyeneket mondani. És találkozik Pálika, és nem csak találkozik, nincsen interakció közöttük először. Csak elkezdi követni, nem tudjuk miért, elkezdi követni Pálékat. És azt olvassuk, hogy napokon keresztül követte Pálékat, és azt kiabálta, hogy a magasságos Istennek a nevében vannak itt. Ha valaki vezetett már autópályán, a belső sávban, ami a gyorsabb sáv, és átélte azt az élményt, hogy ő vezet, egyébként gyorsan, de jön valaki mögötte, iszonyat gyorsan, össze-vissza villog, belemegy a lehető legközelebb, és tolná le az autópályára, de valamiért, mert melletted van 4 kamion, vagy nem tudom miért, nem tudsz lehúzódni, és ezért muszáj úgy menni, hogy te csak valamennyivel tudsz menni, de ő sokkal többel akarna, és ha lehetne, szétgázolna, akkor átélhetjük azt, amit Pálék élnek át napokon keresztül, hogy mögöttük van valaki, és kiabálja ezt. És hát így mondhatnánk, hogy hát de ez egy pozitív marketing. Végre ott van valaki, hogy azt kiabálja, hogy a magasságos Istennek a nevében jönnek hangosabban, mint ők, előre hallja mindenki, nem kell elmondani, hogy miért jöttünk, ez az ember segít nekünk. És közben azt láthatjuk meg, hogyha belegondolunk, hogy Filippibe vagyunk, Makedóniába, görög területen. Ez a lány a görög mitológiának, az egyik istenének a megszállottja volt. Ő, amikor ezt kiabálta, hogy a magasságos Istennek a nevében jönnek, akkor azt értette ez alatt, hogy Zeusnak a nevében jönnek, hogy Apollós istenének a nevében jönnek, és őt hirdetik. És Pál napok után, nem azonnal, napok után megfordul, és azt olvassuk az eredeti szövegben, hogy elege lett ebből, belefáradt. És ezt mondta, parancsolom neked, hogy Jézus Krisztus nevében menj ki belőle. És az még abban az órában megtisztult. Másodjára. Nem azt látjuk, hogy Pál mekkora ember, hogy volt egy akarata, és ő ki akarta űzni, kiűzi. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus nevében megtisztul. Lídiánál pedig azt olvashattuk, hogy Isten az, aki azt akarja, hogy Lídiának megnyíljon a szíve, nem Pálék. Isten az, aki által ezek történnek. Jézus Krisztus nevében szabadul meg ez a lány, aki éveken át függött. Függött, mert voltak gazdái, akik nem adtak neki szabadságot. Függött, mert egy jövendőmondó lélek hatása alatt volt, és nem tudott ebből szabadulni. És most mégis átél egy teljes szabadulást. Miből tudhatjuk meg, hogy teljes szabadulást él meg? Máté evangélium egy nagyon kemény részben így ír előre a megszállottságról. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, maga mellé vesz másik 7 lelket, még magánál is gonoszabbat, és bemenve megtelepednek ott. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Azt olvassuk, hogyha valakit a tisztátalan lélek megszáll, és aztán valamiért elhagyja, akkor nem hagyja ott üresen. Maga mellé vesz még többet, és visszajön, és betölti még jobban. És azt olvashatnánk, hogy akkor a gazdái nem elhagyják, nem azt mondják, hogy már nincs belőle hasznunk, hanem azt olvasnánk, hogy ő továbbra is valahogy megtelik ezzel, és ezt hirdeti. De nem ezt olvassuk. És ebből tudhatjuk, hogy Jézus lelke őt megszabadította, betöltötte, ott volt benne. Igazi szabadulást él meg. A Filippi gyülekezet második ember, egy démonoktól szabadult ember. Európában a második megtérő, egy olyan valaki, aki nem tervezte, hogy Isten meg fogja szabadítani, és mégis ezt végezte el benne. És mennyiszer van olyan élethelyzetünk nekünk magunknak is, amikor valamiért iszonyatosan erős nyomás alatt élünk, bármilyen pszichikai nyomás alatt, vagy függőség alatt élünk, és olyan terheket hordozunk, hogy azt érezzük, hogy nem az a kérdés, hogy ez nehéz-e, hanem már annyira az életünk részévé válik, már annyira nehéz, hogy fel sem tűnik, hogy van, és csak hordozzuk. És már nem tartjuk magunkat kompetensnek, nincsen reményünk, hanem csak egy sötét jövő van előttünk. Ennek a lánynak nem volt terve szabadulásra, annyira benne élt már a fogságban. Mégis azt látjuk, hogy Isten megszabadítja. Ember tervez, Isten végez. Isten terve az volt, hogy ő megszabadulhasson, és ilyen helyzetből is ki tudja szabadítani ezt a lányt. Két nő életében kétféleképpen hoz szabadulást Isten. Ez folyamatosan árulkodik az ő gondviseléséről. És most végül vizsgáljuk meg a harmadik szemét, a börtönőrnek a személyét. De közben, Laci, ha kérhetlek, hozol nekem egy pohár vizet, mert nehéz így beszélni. Köszi. Szóval, a harmadik személy a börtönőr személye, akivel találkozunk ebben a történetben. Olvashatjuk Pálikról, hogy ennek hatására, hogy csoda történik ennek a lánynak az életében, mi történik velük? Mi a hatás? Mit láthatok a Bibliában? Történik egy csoda körülöttük, hogy reagálnak a helyek? Fegyházba rakják őket. És nem elég, hogy egy csoda miatt, koholt vádak miatt börtönbe zárják őket, előtte megbotozzák, levetkőztetik, a tér közepén mindenki előtt megalázzák őket. A börtönnek a legmélyebb lyukába vetik, és ha ez még nem lenne elég, kalodába zárják őket. Teljes megaláztatás. Milyen céllal? Azzal a céllal, hogy holnap úgy is kiküldjük őket innen, úgy is számozzuk őket innen, nem jöhetnek ide-vissza. Ezzel a céllal megalázzák őket. Köszönöm. Szóval, megalázzák őket. És azt látjuk, hogy börtönbe zárják őket olyan koholt vádak alapján, ami abszolút nem is tehetnek róla, és abszolút egy olyan dolog történik, ami megszabadulás, de valakinek anyagi kára van belőle, mert elveszíti a teljes jövedelmét. És azt látjuk, hogy egy olyan római katonára bízzák őket, aki egy veterán katona, akinek az a karrierje, amit magától választott, hogy embereket börtönbe zár, ott őriz, a kínzásokat vezeti, kitalálja, kalodába zár, és ebben neki, ha nem is élvezete, de valahogy választása van, mert itt tölti mindennapjait. Egy ilyen emberről olvasunk, aki sötét cellákban tölti a mindennapjait. Gondolhatjuk, hogy milyen lehet neki. És mégis itt vagyunk ebben a börtönben. Az az erősebb katonáknak, városi vezetőknek, és mindenkinek a terve, az ő emberi terv, hogy ezeket az embereket megalázzuk, és holnap elküldjük, és ezzel vége. És mi Isten terveit? Azt látjuk, hogy minden évfélkor kezdődik el. Mikor máskor? Itt vannak ők ketten, Szilász és Pál, be vannak börtönözve, vérző sebeik vannak, csupaszon, kalodában. És mit csinálnak évfélkor? Imádkoznak és énekelnek. Abszurd a helyzet. Ebben az élethelyzetben, ebben a szituációban fogják magukat, és nem elkezdik szídni, egy börtönben azokat, akik bezártak őket koholt vádak alapján, hanem imádkoznak és énekelnek. Ugye? Nem is tudunk vele mit kezdeni, annyira távoli tőlünk, annyira abszurd. Hogy jön ez? Hogy lehetséges az ő életükben? És itt van ez az ember, ez a börtönőr, aki pár órával ezelőtt kalodába záratja őket, megkínoztatja és vezeti a kínzásukat. És itt van ő, és azt látja, hogy ők énekelnek. És utána földrengés következik, és kinyílnak az ajtók, és kinyílnak a bilincsek. És Isten terve az, hogy szabadulás lehessen ott. És a börtönőr látja, hogy kinyílik minden, és már öngyilkosságot akar elkövetni. És ekkor hallatszik valami a börtönből, hogy ne tedd ezt, mert itt vagyunk. És a börtönőr nem tudja felfogni, hogy hogy lehet az, hogy egy börtönben kinyílik az ajtó. Hogy lehet az, hogy azok, akiket aznap megveretett, kalodába záratott és megbotoztatott, azok nem menekülnek el. Folyamatosan kérdések jönnek fel benne, és pontosan emiatt, mert kérdések jönnek fel benne, hozzájuk is oda megy, és tőlük is nem tud más csinálni, mint csak azt, hogy a felfoghatatlanság miatt kérdez, és ezt kérdezi, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? És Pál nem bonyolítja túl. Nagyon egyszerűen ennyit válaszol. Higgy az Úr Jézusban. Lehet valami komplexebb választ várnánk. Komplexebb választ várt a börtönőr. Mit kell cselekednem? Pál azt mondja, semmit nem kell cselekedned. Higgy az Úr Jézusban, mert ő szabadító. És elég bonyolult felfogni amúgy is, hogy ki ez a szabadító, akiről tudnak énekelni, akihez tudnak imádkozni ilyen élethelyzetben. És Pál hiszem, hogy tudatosan, szándékosan nem bonyolítja ezt túl. Azt mondja, higgy az Úr Jézusban. Ennyi. Pedig életében először hall erről az Úr Jézus Krisztusról. Ennyit mond neki üzenetként. Ennek az embernek, higgy az Úr Jézusban. És a börtönőr nem tervezte, hogy ott ez lesz. És annyira ledöbben, hogy ő maga is meghívja őket, kimossa azokat a sebeiket, amiket ők okoztak előtte. Megvendégeli őket, és azt olvasuk, hogy örvendezik. Egész házanépével azért örvendezik, mert megismerte Istent. És megkeresztelkedik ő is az egész házanépével, csak úgy, mint Lídia. Hihetetlen, amit ő átél itt. Ember tervez, Isten végez. Olyan sokszor mi magunk is így tervezünk. És mégis azt látjuk ebben a történetben, hogy valahogy teljesen más az, ahogy Isten tervez. És hogy emberek életében munkálkodik, de képes szabadítani függőségből, képes szabadítani agresszióból, és képes ott lenni, ha neki ez a terve. A második pont, ami sokkal rövidebb is egyben az utolsó, az ez, Isten tervez, ember végez. Egy kérdés újra. Gondolnánk, hogyha ez a második pont és ez a címe a pontnak, akkor egyértelmű, igen, Isten tervez, sőt, Isten végez is egyértelmű. De ezt látjuk a történetben? Nem. A történetben azt látjuk, hogy Pálékat megbotozzák, bezárják, erről volt már szó. Egy csomó szenvedést el kell viselniük. És feltetnénk azt kérdést, hogy hol van ilyenkor Isten? Miért nem szabadítja meg őket? Miért nem az Isten terve, hogy ezt ne kelljen átélniük? Hogy ebben ne kelljen belemenniük, hogy ebből szabadulásuk legyen? Akkor Isten erre nem is képes. Akkor ők csak úgy ezt átélték, és valahogy lett egy földrengés. Most akkor képes erre Isten, vagy nem képes erre? És azt látjuk a történetből, hogy képes erre. Miért? Mert később földrengés történik, amit Isten okoz. Kinyílik az összes cella, és mégse sérül meg senki. És ők ki tudnak szabadulni, sőt nem csak ki tudnak szabadulni, de egy ember még meg is tér ezáltal. Isten képes arra, hogy szabadítást adjon. Viszont azt látjuk, hogy nem mindig adja ezt meg, mert hagyja, hogy megbotozzák ott őket. Hagyja ezt. Nem élnek át szabadulást, mert van olyan, amikor Istennek más a terve, és úgy látja jónak, hogy ott valami mást akar kimunkálni, és kimunkálta ezt a megtérést, és kimunkálja azt, hogy másnap olvastuk hosszan, másnak, amikor megszabadulnak, oda kell jönnie a városvezetőknek, és bocsánatot kérni, mert egy római polgárról van szó, és ezzel kimunkálja Isten azt is, hogy biztonságot és szabadságot ad annak a gyülekezetnek, amelyik ott elkezd növekedni, és még csak kicsi apró gyökerei vannak. Megvédi, mert ez a terve. De ezt Pálék nem látják. És mit látunk az ő életükben, az ő történetükben? Hogy akkor, amikor ők be vannak zárva, amikor ezt még nem tudják, akkor ők éjfélkor elkezdenek imádkozni és énekelni. A római levélben van egy nagyon rövid és nagyon kifejező vers, ami talán Páléknak a helyzetét is körülírja. Aki az ő nevét hívja segítségül, megtartatik. Pálék segítségül hívják, nem tudják, hogy mi lesz. Azt tudják, hogy Isten képes erre, mert ezt tapasztalták már máskor is. És ezért segítségül hívják az ő nevét. És csodálatos az, hogy ezt tapasztalják meg, hogy Isten meg is szabadít. Isten képes erre, és Isten tervei lehet, hogy néha olyanok, amiket mi nem úgy gondolnánk, hogy odaillőek legyenek. De ezekben a helyzetekben is Páléktól, mint emberektől tudjuk azt tanulni, hogy mi is ehhez az Istenhez odaléphetünk, imádkozhatunk, énekelhetünk, és ezen az Isten tiszteleten a folytatásban pontosan ezt fogjuk tenni. Mert ezt tudjuk tenni ilyen helyzetekben. Odalépni. És tudni azt, hogy ő ezt megtette, tehát most is meg tudja tenni. És közelíthetnének az elbizonytalanodás oldala felől is. Hogy de most ebben az élethelyzetben miért vagyunk? Miért nem segít Isten? De nem innen közelítenek, onnan közelítenek, hogy ki ez az Isten, aki tud szabadulást adni. És ezen az Isten tiszteleten ma mi is innen tudunk közelíteni, hogy ez az Isten tud szabadulást adni, hozni és tervezni. Ezért tudunk odaborulni hozzá. Egy kérdés hangzik el a börtönör részéről. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? És egy válasz hangzik el. Csak higgy az Úr Jézusban. Így imádkozzunk, így énekeljünk. Így legyünk jelen Isten jelenlétében most, a továbbiakban is. Csak ti szabadon, egyenként Istennel. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, énekeljük és hisszük azt is, hogy te hatalmas vagy, hogy a kezed nagy csodákat tesz. És olyan sokszor, ahogy most így állunk, most is itt, mégis valahogy keressük magunkban a hiányt, azt, amit rosszul csinálunk, azt, ami nem az erősségünk, veled kapcsolatban és a hitünkben. Olyan sokszor arra jutunk, hogy nem vagyok megfelelő így Istennek, hogy még valami hiányzik, hogy még valamit nem érzek, vagy nem értek. És olyan sokszor ezt még tovább generáljuk az értelmünkkel, hogy mi az, amiben én nem vagyok megfelelő. És közben azt énekeljük, hogy te hatalmas vagy. És hisszük is azt, hogy te hatalmas vagy. És közben tudjuk, olvassuk és látjuk és hisszük azt is, hogy te egy olyan Isten vagy, aki nem vádolsz, hanem elfogadsz és szeretsz minket. És szeretnénk most csak ebben a jelenlétben lenni, hogy te szeretsz és elfogadsz. És szeretnénk egyszerűen csak hozzád lépni, közel lépni hozzád, és betöltekezni veled. Mert a te nevedben szabadulás van. A te nevedben meg lehet ismerni téged. És szeretnünk most ezt leegyszerűsíteni a magunk számára is, és odalépni hozzád, és csak hinni benned. De Urunk, imádkozunk azokért is, akiknek ez az egyetlen egy mondat is nehéz kimondani. Nehéz a te nevedet kimondani. Nehéz kimondani, hogy te hatalmas vagy, még ha valahol érzik is, vagy tapasztalták valaha. És ezért imádkozunk most különösen értük. Hadd tudják érezni a te jelenlétedet. Nyisd meg az ő szívüket és értelmüket csak úgy, mint Lídiának. És szabadítsd meg őket. Urunk, kérünk, hogy a te nevedben hadd tudjuk keresni azt, hogy mi a te akaratod. És Urunk, így imádkozunk a holnap érettségizőkért is. Olyan sok diák a gyülekezetünkből is, de az egész országból megy holnap az iskoláiba, és érettségit fog írni. Urunk, neked hatalmad van, gondviselésed van. Kérünk, hogy légy velük, és hadd tudjanak a te áldásoddal az iskolában teljesíteni. És Urunk, így imádkozunk az anyukákért is. Bármilyen élethelyzetben vannak, akár egy örömben, hálaadásban, akár kérésben, sebben, nehézségben. Imádkozunk, Urunk, hogy te hozzá tudjanak odalépni, mert a te nevedben szabadulás van. kérünk értük. Eléd hozzuk, a te tenyeredbe tesszük le őket. Így imádkozunk hozzád, mert hiszünk benned, mert reménykedünk, és ezért szeretnénk hozzád imádkozni, a te fiattól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.